hogyha valóban van arról hangfelvétele Magyar Péternek, hogy az igazságügyminiszter és a kancellária miniszter arról beszélgetnek, hogy Rogán Antal bement és valamit csinált, az szerintem, most nem akarok mondani, az valószínűleg a Fidesznek az összödi beszéde lehet. Mert ugye Gulyás Gergely a kormány hangja. És hogyha ő beszélgetett egyikről az ő protezséjével, ugye Balagyőttel erről, és erről tudomásuk volt, ami ugye mindegyik eleme bűncselekmény, nem is kis bűncselekmény, és elég komoly büntetőjogi tételekkel bíró bűncselekmények, na az egy teljesen másik helyzet.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző podcastja, Ruf Bálint kampánytanácsadóval, a Vétó szerkesztő műsorvezetőjével, én Benyó Rita vagyok. És akkor mondom, hogy mire gondoltam, mi mindenről beszélhetnénk ezen a héten. Egyrészt ugye a Magyar Péter jelenségről és az ő berobbanásáról, ennek alfejezeteiről is beszéljünk szerintem, a HVG-vel való csörtéjéről, az ügyészséghez fordulásáról, és aztán Karácsony Gergely kihívói is megjelentek most már név szerint, Szentkirályi Alexandra a Fidesz részéről, és Vitézi Dávid a civilek és az LMP közös jelöltje. És aztán végül talán március 15-e tanúságairól is beszélhetünk, és hogyha lehet, akkor én ezzel is kezdenék. Nem akarom már a beszédeket részletesen elemezni, mert ezt megtettük itt a Szabad Európában is, de úgy tűnik nekem, mintha Orbán Viktor azért szeretett volna üzenetmondatokat mondani, olyan mondatokat, ami aztán a kampányban is, akár plakátra kiírva is használható. De, és itt összefognak függeni a témáink, minthogyha nem tudta volna át vagy visszavenni a kommunikációs irányítást. Jól érzem-e én ezt, és ez jó vagy rossz Orbán Viktornak egyébként jelenleg?
Szerintem teljesen jól érzed. Tehát olyan különleges állapot van most Magyarországon, ami utoljára, én nem is tudom, az emlékezetembe se tudom megtalálni, hogy mikor volt olyan, hogy ugye február 2-án jelenik meg egy pénteki napon a 444-en a kegyelmi botránynak a kirobbantó cikke, és most, amikor ezt felveszük, akkor ugye március már majdnem legvége van, ez kb. Másfél hónap, és másfél hónapja lényegében megszakítás nélkül nem volt képes az orbáni rendszer, vagy az orbáni propaganda visszavenni a politikai napirend formálását, ami tényleg példátlan mennyiségű idő, nap, hét összeadva. Úgy tűnt, hogy amikor lemondott a köztársasági elnök meg Varga Judit, akkor volt egy újrarendeződés, elkezdtek ugye újra bedobni a szokásos témákat, guruló baloldal, Brüsszel, Molnár Zsolt, stb. De mégse sikerült, mert ugye a Magyar Péter jelenség, amiről fogunk beszélni, az ugye ezt egészet felülírta. Tehát ez ilyen az elmúlt 14 évben nem volt. Hasonló volt, amikor az előválasztás volt 2021-ben, ott körülbelül 2-2,5 hétig volt dominanciája az ellenzéknek, 2,5 hétig nem tudott a Fidesz mit kezdeni, vagy nem akart vele mit kezdeni, aztán gyorsan ezt visszavették, és most, ugye, és amit kérdeztél, most se sikerült visszavenni, szóval Orbán Viktor szerintem egy nagyon gyenge, magához képest is nagyon gyenge beszédet mondott, amiben igazából a legfanatikusabb tábornak szóló még az se igazán jó üzenetekkel próbált operálni. Ugye tényleg ez egész olyan volt, mintha a Nóta TV-ről vették volna a mintákat, tényleg a végén a miniszterelnök beállt énekelni ott a kórusba, és tényleg így már a 60-as évek ilyen kádári romantikájának teljes tárházával, már csak a fekete-fehér filmek hiányoztak volna a teljességhez, szóval ebben próbált operálni, amivel szerintem nem sikerült igazából semmit sem elérni, pedig láthatóan a Fidesz készült rá, ki volt a fél ország plakátolva, hozták fel vidékről a szimpatizánsokat, buszoztattak, SMS-t küldtek. És ez...
Én kaptam telefont és SMS-t is.
Na hát te valami másik listán vagy rajta, mert én nem kaptam, de hogy ez nem sikerül, ez az áttörés nem sikerül, és azóta se sikerül. Ami még egyszer mondom, szerintem példátlan. És amikor ezt van gondolkodom, hogy mi történhetett, ugye egyrészt van az, hogy van az országnak egy általános rossz hangulata, egy rossz állapota. 22 végéig, ugye egy konjunktúrában volt Magyarország, és ugye bármi is történt a Fidesznek a különböző mahinációjában, mégis az emberek úgy érezték, hogy előre megy az ország, volt egy gazdasági fellendülés, kicsit mindenki jobban élt, erre persze Orbán Viktor rá is játszott, ugye ez volt a lényege, és ez volt a lényege a kampánynak, és előre megyünk, nem hátra, óriási pénzosztás ugye a választásokkor, és a 23-as év ugye az még nem, ennek az ellentétje volt, két szemmegyű infláció, óriási élelmiszerinfláció, rossz hangulat, és ebből ugye az uniós pénzek nem igazán érkeznek, és valahogy úgy néz ki, mintha nem tudna ebből a gazdasági gödörből se kiábalni az ország, ez az egyik része, és a másik része pedig elkezdődött valami fajta még egyelőre még iránytalan, de mégis valami fajta morgolódás az egész társadalomban, hogy valahogy nem mennek az dolgok jó irányba, és az a fajta biztos Fidesz vezetés egyrészt, kettő pedig a biztos tudása annak, hogy az embernek a nagy része nem akar változást, az elkezdett kicsit azért erodálódni. És ebbe robbant bele a kegyelmi botrány, és az annak a kezelése, hát, azért, hogy utólagosan is, és ugye azért mindig benne vagyunk, de hogy annak az egyik résznek a kezelése, hát azért az se volt azért olyan tökéletes, szóval amikor mindig így beszélünk itt is, meg sokszor is, hogy az Orbán rendszer ilyen olyan jó, meg milyen fantasztikus, a maguk szempontjából a hatalomtechnikájuk, hát az látszik, hogy az ellenféltelenség, hogy ilyen szép kifejezést használjak, azért őket is berozsdásította. Tehát az, hogy nincsen kivel harcolni, abból a reflexek is kicsit lassabban működnek, és nem biztos, hogy olyan tökéletesen. Tehát azt, hogy eltelt ugye péntektől csütörtökig rengeteg idő, hajták az embereket gondolkodni, gondolatmankó nélkül voltak, utána Orbán Viktor kiállt, és megpróbálta lezárni, de mégse sikerült igazából lezárni, azzal, hogy lemondott a két, hát ő általuk kijelölt főkolompos, még mindig ment tovább, ugye Balogh Zoltán azóta sem mondott le, és ugye ebbe robbant bele, és ezt mondom, hogy azért nincsen lezárva, ebben robbant bele Magyar Péter, aki azért mégiscsak a folyamatványa ennek az egész kérdésnek.
Mielőtt Magyar Péterről beszélünk, volt még a kegyelmi botrány elején Bayer Zsoltnak egy fél mondata, amiből azt lehetett volna feltételezni, hogy március 15-én lesz egy békemenet, ugyanúgy, ahogy az utolsó budapesti nagy beszédén Orbán Viktornak 2022. március 15-én, és ugyanaztán erről nem volt szó, de nem meglepő, hogy kampány idején, választás idején a bevett eszközüket, amivel felszokták mutatni, hogy az erő még mindig ott van, azt most nem használták?
Szerintem van ebben egy ilyen útkeresés. Szóval, hogyha akarom, akkor úgy is nézhetem, hogy ez a választás igazából nem fontos Orbán Viktornak, el kell vinnie a MAG szavazóit, az európai parlamenti választáson úgyis jó eredményt fognak elérni, hogy meg tudják őrizni, vagy biztos tudnak valamit venni a polgármesteri pozícióból, akkor az rendben van, és az ő választása ugye 2026-ban van, addig majd megoldódik minden. Ugye Orbán Viktor azt mondja magában, hogy hát akkor majd az egész világ változni fog, Donald Trump az elnök, szélső oldal elő fog törni Európába, és akkor majd ezt kibekkeljük. Szóval van ez a fajta ilyen önválveregető gondolkodás, hiszen egy nagy része a Fidesznek ebben is van. De van az is, ami azt mondja, hogy hát igen, de azért mégiscsak nem minden olyan tökéletesen megy. Van egy elégedetlenség, ugye még egyszer, amit már sokszor beszéltünk itt egymás között is, az egész Fidesz rendszert ugye a pénz olajozza, ami ugye most jelen pillanatban hát eléggé szűkében van. Egy. Kettő pedig ugye nem látszik az a fajta politikai narratíva, amivel most így össze lehetne, hogy igazán tartani ezt a tábort, amivel lehetne igazából magyarázni, hogy mi történik. Vannak a régi eszközök, de még újat még nem láttunk. És azért az, ha valaki nem 100%-osan, fanatikusan elhivatott a Fidesz-el szembe, akkor nagyon nehéz magyarázni a Novák ügyet, nagyon nehéz magyarázni abba azt a káoszt. Kicsit talán egyszerű magyarázni a Magyar Péter ügyet, de vagy van valami ilyen amit Orbán Viktor utál, az két dolog, az egyik az az, hogyha valami olyan dolog történik, amire egyáltalán nem volt felkészül, nem számolt vele, egy, kettő pedig van olyan ilyen hólabdaszerű ilyen elégedetlenség, amit nem tud igazából kontrollálni, és ennek egyébként az egyik ilyen, még egy ilyen vágánya, hogy amivel szokott ilyenkor operálni, hogy az ellenzéket majd valahogyan elkezdi ütni, verni, illetve az ellenzéknek a saját bénázásával majd lehet ugye újra összeterelni a tábort. Na most ez sincsen, tehát egyszer ez a három ilyen fura helyzet okoz egy ilyen egyébként tényleg meglepetésszerű belpolitikai szituációt, mert bevallom őszintén, hogyha egy fél évvel ezelőtt azt kérdezted volna, hogy mire számítok a 24 márciusában, akkor azt nem tudtam volna, hogy egy végtelenül unalmas, és a Fidesznek az ilyen, nem tudom, jutalomjátéka lesz, de nem ez történik.
Na, és akkor térjünk át Magyar Péterre, illetve az egész jelenségre, hogy mi az, amit ő másként csinál, amiben más, vagy amit tud, amit az eddig megjelent ellenzéki szereplők, akár Márki-Zay Péter, de bármelyik korábban feltűnt ellenzéki szereplő nem tudott hozni.
Máshonnan kezdem, inkább elmondom, hogy miért más a mostani szituáció, mint Márki-Zay Péter feltűnése. Szóval volt ugye a kegyelmi botrány, vagy a pedofil botrány, és az látszott ott, hogy van egy elementáris felháborodás, én szerintem azért legjobban a budapesti középosztály, vagy a vidéki városi középosztályban, akinek ez sok elég volt. Valamit szimbolizált abból, hogy valami nem jó az Orbán rendszerben, de már mindenki már ebben, na jó, itt kell élnünk hangulatban, de mégis valahogy kirobbant valami, na, ez már tényleg egy itt és ne tovább. Azért is többek között, mert ugye Orbán Viktor egyébként saját maga csinált ebbe az egész pedofil kérdésből politikai fegyvert, és ez visszafelé sült el. Na most akkor az látszott, hogy hiába van egy óriási felháborodás, az ellenzéki pártok képtelenek ebből bármit is profitálni. Tehát pedig egyébként pártként viselkedtek, mindenki megtette a saját maga köreit, a Momentum levelet írt, Gyurcsány Ferenc pedofilozott, a P, meg az LMP, meg a többi ilyen egyébként csak nevében létező párt valamiket próbált így, nem tudom, tenni valamit, de nem történt igazából semmi. És erre az elementáris, még ezt mondom, a középosztályban lévő elementáris felháborodást ki tudták használni, és meg tudták lovagolni a magukat influencereknek nevező csoport, akik 3, 4, 5 vagy 6, nem is tudom hány ember, akik a YouTube-on egyébként 9, a YouTube-on üzemeltetnek különböző csatornákat, rengeteg ember nézi őket, és igazából befolyásos politika alakítók, összehívtak egy tüntetést Hősök terére, ahol is olyan sok ember volt, egyesek szerint még soha eddig Budapesten, de minden esetre szerintem nem olyan, tehát nem annyian sok, de azért sok, de nagyon-nagyon látható, nem a holdról nem lehet látni, de mondjuk a Karmelitából lehet látni mennyiségű ember vett részt rajta, és az látszott, hogy ugye van egy politikai felháborodás, de ezek az emberek, és nem biztos, hogy az ő feladatuk, de nem is tudtak politikai megoldást kínálni az emberek számára. Mondtak ott valamit, hogy igen, akkor legyen egy pénzgyűjtés, rengeteg pénz összejött, és akkor ebből a pénzből megpróbálnak megoldani embereknek a lakhatási kérdését. Na oké, ez egy civil megoldás, de ez nem egy politikai megoldás. Az érzelmeket ez nem nyugtatja le, sőt, igazából semmit nem csinál velük, mert az, hogy valaki befizet, az oké, rendben van, de ettől még nem oldódik meg a kérdés. És szerintem ezt vette észre Magyar Péter, hogy ennek a tömegnek nincsen politikai képviselete és a politikai vezetője. És én azt gondolom, hogy ő már nagyon régóta készült erre a szerepre. Maga is mondja, de én is úgy látom rajta, hogy ő tudatosan akart politikával foglalkozni, hogy korábban miért nem foglalkozott, szerintem az egy ilyen családi kérdés volt náluk, akár beszéltünk erről is, de azt látom, hogy ő ezt meglátta, ezt a momentumot, ami szerintem egy nagyon fontos politikai tudás, és ez egy nagyon ügyes dolog, hogy ő ezt megérezte, kihasználta ezt a felfokozott várakozást, kihasználta a híréséget, elkezdett posztolni, mint akkor még elhagyott, vagy megcsalt, vagy elvált férj, és ebből ugye volt az ominózus 2,5 év, nem tudom hánynál járó partizán interjúja, ebből indult el ez az egész mozgalom, momentum, nem tudom, vonat, most nem tudom, miket mondjak még, ami egy nagyon tudatos megfogása a pillanatnak. És onnantól kezdve én azt gondolom, hogy van ennek egy improvizációs része, de van ennek egy nem teljesen improvizációs része, ami a következőből áll, hogy ugye amikor politikáról beszélgetünk, akkor hát a legjobb azt csinálni, hogy ugye az emberiség meglévő mese mitológiai készletéből keresni olyan történeteket, amiket fel lehet használni, amiket ugye mindenki kb. DNS szinten magáévá tesz, és akkor ezteket újra és újra mesélni. Most nem tudom azt, hogy mennyire tudatosan csinálja, szerintem igen, ő azt a típusú mesét adja elő, hogy van az a tékozló királyfi, kisfiú, legkisebb gyerek, ennek van sok-sok-sok mutációja, amikor valaki rosszat csinál, nem kedves a szüleivel, nem kedves az alattvalóival, ennek még egyszer nagyon sok mutációja van, és egyszer csak megjavul. Egyszer csak rájön, megtelik, elég volt, eddig így láttam, de valami történt. Ugye ez, ha most nem akarok sok ilyen kultúra, antropológiai kérdésre menni, de ugye ez a Buddha történet is, meg a számtalan az egész középkori irodalom tele van ezzel, és utána lévő is. Na most ő ezt a mesét játssz el, hogy egyszer csak ment a 30 méteres damaszkuszi úton, és rájött arra igazából, hogy most akkor ő most már Saulból Paul lesz, és most már megtér, és most már ő jó lesz. És amit eddig része volt valami rossznak, amiben egyébként ő a saját egyszer szerint már belül is kritizálta, és most neki elege van. Na és ez az, ami, hogyha jól van előadva, egy jóképű ember adja elő, aki lezser, aki nem tudom milyen, az tud ezt a berobbanást megindítani, mert egyszerűen az emberek elképesztően vágynak, szeretnének hinni, szeretnének valakibe belelátni valamit.
Mi kell ahhoz, hogy a berobbanáson túli dolog legyen ez? Ugye a március 15-i beszéde az egy olyan beszéd volt, amit egyébként akár Karácsony Gergely is elmondhatott volna, vagy a korábbi ellenzéki szereplők is elmondhattak volna. Minőségi oktatás, jó egészségügy, utolsó pontként a szociális kérdések, az anyagi kérdések, a 12-ből egy darab ilyen pont. Ahhoz, mi is beszéltünk már erről sokat, ahhoz, hogy valami működjön az ellenzéki térfélen, azért kellene szervezetépítés, munka, munka és munka. Nagyjából ezt mondott te is már 2 éve. Látszik-e, hogy ez mitől válna one man show-ból egy közösségi, valódi pártépítésé?
Most ez a szép a politikában, hogyha amiket elmondtál, egy fókuszcsoporton leírva látná valaki, hogy ezek az üzenetek, akkor ugyanúgy reagálna rá, mint hogy az elmúlt 2-3 évben, hiszen semmi újdonság nem volt benne, amit ő ott mondott, de ő mondta. És ahogy mondta, és abban a hype-pal, és avval a díszlettel, és azzal a felfogozott hangulattal, ilyenkor ugye a személyes rész, ugye mi a politikában, és akkor ezt próbálom már nagyon régóta mondani, nagyon sokat számít 80-90%-ot az, hogy az ember, hogy ki mondja, amit mond, amiket mond, ezeket mondhatta tényleg Márki-Szay Péter is mondta, Vona Gábor is mondhatná, Karácsony Gergely is mondhatná, de nem ők mondják, hanem ő mondja. Ez a momentumnak a megragadása. És az ott, hogy emberek úgy érezték, hogy valami történik, valami végre megmozdul. Ez dettó 100%-osan ugyanaz, mint amikor Orbán Viktor mond valamit, ugyanaz a fanatizmus történik benne, és az egyébként magát különbnek, vagy másképp gondoló budai elit közönség pontosan ugyanúgy viselkedik, mint az Orbán rajongó fanatikusok. Van egy idolja, aki bármit mond, bármilyen hülyeséget, vagy hibázik, vagy rosszat mond, vagy egyébként nem tetsző dolgot mond, nem is hallja meg. Máskor az ő tevékenységének tizedéért embereket örökre kiátkoznak a közéletből, de itt nem ez van, mindent megbocsátanak neki jelen pillanatban, az elmúlt ugye egy hónapról beszélünk, és ő ezt a fajta érzületet ragadja meg. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor 15-16-ban feltűnt, vagy újra feltűnt gazdasági szereplőből politikussá vált Donald Trump Amerikába. Akkor azt mondta, hogy ott egy ember, aki egy hamis barnasággal, festett hajjal megjelenik, össze-vissza beszél, mindenkit kioszt, és akkor az akkori politikai tudósok mind a két oldalon azt mondta, na jó, ez a csávó el fog bukni, hát ez egy vicc, a politika alapszabályait szegi meg, az ő táborát ezt be nem veszi. Semmi nem hatott rá, semmi bármit mondott, tehát ugye az is, ez egy érdekes dolog, ugye nem belpolitikai, hanem külpolitika, de ugye a Trumpnak a legnagyobb bázisa az Amerikának, vagy az Egyesült Államoknak a közepén lévő ókonzervatív keresztény emberek, akik elképesztően vallásosak, elképesztően, hogy a Bibliának szinte tényleg szó szerint betartják, és ott ez az ember, aki egy házasságszédelgő, erőszakoló nőkről úgy beszél, mint tényleg a kutyákról, és mint egy tárgyakról, ott ebben a közösségben meg sem mozdult az ő népszerűsége, csak felfelé, mert bocsánat, amikor az ominózus beszélt kiszivárgott, na valami hasonló történik egyébként Orbán Viktorral is, jó régóta, az ők legfanatikusabb híveit egyszerűen nem lehet a hitből kimozdítani, és valami hasonló tudnék picibe, nagyon sokkal kisebb Magyar Péter körül, hogy az egyébként sokszor beszéltünk, cserben hagyott, nem foglalkoztatott, hát hogy is mondjam, már majdnem azt mondom, hogy leköpött ellenzéki szavazók elkezdtek, egy részük elkezdett valakibe ilyen messiásként hinni, és amit kérdeztél erre válaszolva, az a nagy különbség közötte és Márki-Zay Péter között, hogy Márki-Zay Péter előtte volt. És Magyar Péter szerintem még egyszer nagyon tudatosan, szerintem elemezte azt, hogy Márki-Zay Péter miben hibázott, rengeteget hibázott, és azokat a hibákat megpróbálja ő nem elkövetni. Ugye Márki-Zay Péter, ugye mindig erről beszélünk, régen volt, és a cselekedetei, azok, hogy mondjam, retrospektíve is besárazzák őt, de azért őnek is volt egy momentuma Magyarországon, az látszott, egyébként nagyon hasonló, mint most, hogy a választók egy nagy része, hogy az akkori miniszterelnöki előválasztásban nem kért a mainstream pártok által felajánlott jelöltekből, hanem helyette a Hódmezővásárhelyi polgármesterben látott valamit. És egyébként, amikor ő szerepelt, akkor annak a nagy része egyébként nagyon jó szereplések voltak. És utána elkövette azt a hibát, hogy, és ugye ez is egy ilyen emberek vagyunk, és ugye a narcisztikusság, meg az ego, meg a hát sok minden befolyásol ilyenkor a politikust, ő nem azt akarta, hogy nem a szavazóit akarta utána maga mellé állítani és meggyőzni, hanem azt szerette volna, hogy oda ülhessen egy Sámlin a nagyok közé, most nagyokat itt idézőjelesen mondom, az akkori párt, ellenzéki pártvezetők, hogy velük tudjon tárgyalni, és végre őt is egyenragú félként tekintse, és neki is lehessen frakciója, meg nem tudom, szakértői, meg kutatásai, holott ugye ez senkit nem érdekelt, és azzal, abban a pillanatban, amikor leült velük beszélni, ott véget is ért. Na most Magyar Péter például ezt nem csinálja, hanem kijelenti, most már azért mondott már sok mindent, de inkább azt mondja, hogy ő nem akar ezekben a tárgyalásokban részt venni, hogy egy ilyen nagy harmadik utas ellenzék és kormányváltó, vagy a kormánynak egy bizonyos részét váltó erővé akar lenni, ez a majd megy, hogy mi lesz ebből, de egyelőre ebben a másfél hónapban, amiket egyébként máskor emberek politikai hibának, komoly hibának gondoltak volna, lett legyen a Dezső András lepropagandistázása, szerintem meg se karcolta az ő népszerűségét, sőt, azok az emberek, akik egyébként bármilyen másik szituációban farkas kiáltottak volna, hogy bárki így beszélt volna egyébként egy köztiszteletben álló újságíról, ugyanúgy lájkolták az oldalait, hogy igen, mondd meg, és le kellett téged járatni.
Akkor egy picit álljunk meg itt. Egyrészt, mert szoktunk a szolidaritás hiányáról beszélni a szakmában, de azért most úgy tűnik szerencsére, hogy a szakmában, mármint az újságíró szakmában azért megjelent az a fajta szolidaritás, amit ilyenkor illik kinyilvánítani egy évek óta, évtized óta oknyomozó újságíróként a munkáját tisztességesen végző újságíróval szemben, mint Dezső András. Nem véletlen talán, hogy Magyar Péter is annyit érzett, hogy egy, ha fél mondattal is, de illik vele szemben korrigálni az elmondottakat, illetve azt a hétvégi, én nem tudom, azt minek nevezzük azt a vasárnapi...
Trumpizmusnak. Ez a trumpizmus. Ez. Akkor valaki ül a gép előtt, ugye ezt Trump ugye a Twitter most már X-en csinálta, egyszerűen ott ült, és el tudom kezdeni saját kezüleg ilyen gyűlölet tweeteket, vagy gyűlölet posztokat tolt le, amiben az látszik, hogy aki megmer szólalni, azt ő leradírozza. És az ő szempontjából ugye ez egy elővágás volt ennek a rendőrségi jelentéses ügynek, és elérte azt, hogy a saját táborában lévők, hát meg se érintette ez a kérdés. Még egyszer mondom, máskor egy ilyen kérdés, hát a politikai tankönyvek szerint az egy politikai karriernek a végét jelenteni. Nála meg nem.
És akkor azon túl, hogy ugye megjelent hétvégén először saját tollából Magyar Péternek, hogy milyen házassági vitájuk volt, aztán erre reagálva már, miután már kint volt több poszt tőle, a HVG lehozta azt, ami félkész állapotban volt munkájukat. De nem csak ennyi történt, hanem aztán a szerdai napon Magyar Péter belátogatott az ügyészségre, beidézték, azt mondta előzetesen, hogy nem tudja, hogy miért idézik be, de ő személy szerint a Völner Sadl ügyről szeretne ott beszélni. Kiderült, hogy azért is hívták be. Mondott három pontot, amit ő elmondott az ügyészeknek, ebből ugye a legsúlyosabb állítás az az, hogy Rogán Antal és vagy, ahogy fogalmazott, emberei, belenyúltak az ügyészségi iratokba, és vagy kivettek belőle, vagy áthúztak, vagy hozzátettek. Azt is mondta, hogy ő hát ha jól számolom, akkor 3 évvel ezelőtt elkezdett már felvételeket készíteni, és hogyha én jól értettem, akkor a saját feleségéről és az igen jó barátjáról, Gulyás Gergelyről készített felvételeket, hangfelvételeket. Ez meddig mehet? Meddig lehet azt csinálni, hogy ezeket bedobja, és igazából nem mutat meg belőle semmit, mert ugye még most is itt tartunk. És lehet-e ennek valódi következménye úgy, hogy korábban arról is beszéltünk, hogy a korrupció sem érdekli a választókat. Ebben az esetben szintén mondjuk unikális lesz-e Magyar Péter?
A Völnösödő ügyről itt a Szabad Európán hát 3-4 éve beszélgetünk folyamatosan, és én nem fogom magamat megkérdőjelezni, ha már egyszer ezt kezdtem el mondani. A 0. perctől kezdve azt mondtam itt is, ezt meg is lehet hallgatni, hogy ez egy rendezett ügy. Egy olyan ügy, amit valakik, azt mondom a Fideszen belül rendeznek arra, hogy az ellenzéki nyilvánosság a nagy részét lefoglalja, ugye legalább 2, de inkább 3 szerkesztőség dolgozott megállás nélkül a különböző tanulmányoknak a feldolgozásán, és utána a Völner igazságügyi miniszter helyettes úr lemondásával, illetve a Sádor Györgynek a letartóztatásával, aki egyébként a repülőtéren kapott el az ügyészség, mielőtt felszállt volna egy repülőre. És onnantól kezdve ezzel az üggyel szórakoztatta szerintem a nagy érdeműt Orbán Viktor, azért, hogy erről beszélnek egy terelt, ez véleményem szerint egy terelt ügyről, és ne keressenek más ügyeket, akár életmódbeli, voltak ugye pletykák, hogy vannak mindenféle felvételek, videók, de ezek a pletykák mindig vannak. És az elkövetési értéke ennek a korrupciós bűncselekménynek egy körülbelül egy reggeli megbeszélés a Mészáros Birodalomba. Körülbelül ez lehet. Ugye különböző számok vannak, 1 milliárd, 2 milliárd, 3 milliárd, ami nekünk persze felfoghatatlan mennyiség, de a Fidesz rendszerébe tényleg kerekítési számok. És ugye akkor is jött ez ki, hogy van ez a 3 ember, ez a 3 ember kit takar, és ennek az ügynek a tudatában, és már tárgyalásával is, meg meghallgatásával is lett 2/3 a Fidesznek, ugye nem az ügy miatt, és érdekességképpen mondom, hogy azon a helyen, ahol Völner indult volna egyéni országgyűlési képviselőként, leváltották őt, egy másik jelölt lett, aki nagyobbat nyert azon a körzetben. Abban a körzetben
ez minden, Esztergom, ugye?
Igen, Komárom Esztergom. Tehát ennyire érintette meg a Fidesz ez az ügy. Tehát, hogy ez az ügy, ez így zajlik és zajlott, és mindig beszéltek róla, többször próbálta visszacsempészni a közéletbe valaki, vagy valakik, és ugye ebben az ügyben szólalt meg Magyar Péter, és ugye az ő szavát tudunk csak alapozni, és én nem is azt gondolom, hogy az a súlyos állítás benne, hogy Rogán Antal és ismerősei bementek valamit csinálni, mert ugye ebben a rendszerben élünk. Hát ki, hogy mondjam, tehát valaki azt gondolta, hogy egy politikai kínos ügyben nincsen valamifajta politikai ráhatása a kormányzatnak, hát akkor nem ebben.
A ráhatás az egy dolog, és bemenni, és kiszedni papírokat. Okay.
Az egy másik dolog, persze mindenfajta törvény ellenes, de ugye ez az Orbán rendszer, már bocsánat, ugye, ahol Pott Péter a legfőbb ügyész, tehát hogy miért még belemennék.
Jó, de azért amerikai elnökök buktak bele hasonló.
Igen, amikor buktak bele hasonló történetben Magyarországon, csak az elmúlt 3 hétben 5 olyan ügy volt, amiben bármilyen országban még, hogy mondjam, Dél-Afrikában is belebuknak vezetők, de Magyarországon nem buknak bele. Most bocsánat, nem akarok ezt elviccelni, mert nagyon súlyos, de ami igazából súlyos itt, hogyha valóban van arról hangfelvétele Magyar Péternek, hogy az igazságügyminiszter és a kancellária miniszter arról beszélgetnek, hogy Rogán Antal bement és valamit csinált, az szerintem, most nem akarok nagy szavakat mondani, az valószínűleg a Fidesznek az összödi beszéde lehet. Mert ugye Gulyás Gergely a kormány hangja. Elég régóta, hogy ő csinálja a kormányinfókat, a minisztériumot vezeti, hatalmas-hatalmú ember, és hogyha ő beszélget az egyikről, az ő potezséjével, ugye Valódittel erről, és erről tudomásuk volt, ami ugye mindegyik eleme bűncselekmény, nem is kis bűncselekmény, és elég komoly büntetőjogi tételekkel bíró bűncselekmények. Na, az egy teljesen másik helyzet. Ha valóban ez, van ilyen felvétel, ahol ez tisztán hallható, ahol erről beszélgetnek egymással, azt szerintem nem tudom, mekkorát reng, mert még egyszer mondom, legalább 50 ügy volt, ami de azért mégiscsak azért nagyon más egy hangfelvétel, mint
az. Pláne mondjuk, hogyha amit mondtál az előzőekben, hogy másként szól most Magyar Pétertől sok minden, mint a korábbi szereplőtől.
Szerintem ez másképp szól, hogy lenne egy hangfelvétel, akkor azért az még, ha nem is Magyar Péter, hanem csak az interneten, nem tudom, felbukkanna.
Tehát a Hatházi Ákos hozná ki, akkor is ugyanakkorát szólna, mint hogyha szerintem most Magyar Péter hozza ki?
Nyilván kisebbet, de akkor is nagyon-nagyon-nagyon szólna. Szóval ez egy másik helyzet. Ha ilyen felvétele van, akkor valójában tényleg egy új fejezet nyílhat, és ott nem igazán látom azt, hogy hogy azt a fajta kormányválságot, amiben Gulyás Gergely is, Rogán Antal is érintett, hát az már egy másik helyzet. Ott Ormánytának akkor sokkal jobban kell majd teljesítenie a szálak elvárásában, mint ahogy eddig az elmúlt egy hónapban tette. De ha nincs ilyen felvétele, mert hát ha nincs, akkor meg az a hasonló szituáció történhet meg, amivel ugye Márki-Zay Péterrel történt meg, más típusú dologban, amikor ugye kiállt országvilág elé, és elmondta, hogy ő tudja, hogy kik a meleg miniszterek, államtitkárok, fideszes képviselők, akkor az egész magyar sajtó várta, hogy megtegye a nagy leleplezését.
Hát vagy Gyurcsány Ferenc orosz papírjai.
Gyurcsány Ferenc orosz papírjai, volt itt már minden, tudja bizonyítani, nem tudja bizonyítani, nem mindegy, ezek aztán végül nem ebből semmi, és ebből azért a hitelességük azért, mint Márki-Zay Péternek, mint Gyurcsány Ferencnek azért eléggé, hát mondom, kopott, bár mondjuk Gyurcsány Ferencnek a hitelessége nem olyan magas szinten állt akkor sem, amikor ezt előhozta. Na most ez a helyzet van, hogyha van egy ilyen dokumentuma, vagy egy ilyen hangfelvétele, szerintem az alapjaiban tudja átírni a magyar belpolitikai helyzetet, beláthatatlan következményei lehetnek, szerintem, ha azt ő jól meglovagolja és jól csinálja. Ha nincsen, vagy nem egyértelmű, akkor meg azért az egy út lehet a bohóc szállválásba, de még egyszer mondom, ezek csak így, mondom, a politikai logika alapján mennek, lehet, hogy a közönsége neki ezt megbocsátja, hogy ezt nem így csinálta. Az egy zárójeles megjegyzés, és akkor most, ha legyek kicsit akkor rossz indulatú, vagy inkább objektív, hogyha, amit te is mondtál, 3 éve veszi fel a beszélgetéseket egymással. 3 éve van, 3 éve tudja azt, hogy az ország egyik legfontosabb miniszterei aktívan, vagy passzívan, de mégis csak tudásra bírnak arról, hogy egy folyamatban lévő nyomozásba egy harmadik miniszter beavatkozik, és ő ezt 3 évig, hogy mondjam, tartja a zsebében, vagy a pendrive-ján, vagy nem tudom micsoda, az már eleve egy, hogy mondjam, az egész sztorinak a megkérdőrezni ezt, amiről beszél, ezt a mesét, hogy akkor ő mikor vált, ugye, Saulusból Paulussá, Saulból Paullá. Ez egyik. A másik pedig az, hogy ugye az ominózus partizán interjújában azt mondja, hogy amikor a Gulyás Márton megkérdezi, hogy mikor, hogy ki lesz szavazott 22-ben, és akkor mondja, hát ilyen vicces kedve, hogy ő orbe fogva, nem tudom, kézrátétel fiával együtt közösen szavazott.
Azt hagyjam, bocsánat, de a Telex interjúban azt mondja, hogy 2022-ben a választások után lépett be az 5. kerületi Fidesz alapszervezetben.
Na, és akkor ez hogy is van? Tehát akkor van a tudásom, vagy olyan dolog, ami alapvetőleg kérdőjelez meg mindent a Fidesz-szel kapcsolatban, a 3 legfontosabb miniszterét érinti egy egyébként közfelháborulásra alkalmas ügyben, de ő mégis ennek a tudásnak a birtokával szembe is még a Fideszre szavaz, és utána még belép a helyi Fidesz szervezetbe. Azért itt azért én is érzek azért egy, hogy mondjam, egy kognitív diszonanciát, amit szerintem, hogyha... Szóval erről azért szerintem azért lehetne majd még beszélni.
Na, és biztos, hogy nagyon sokat fogunk beszélni még Magyar Péterről, de rohan az időnk, és én nagyon szeretném azért, hogyha az új szereplőkről, akiket lehetett sejteni, de mégiscsak most lettek megnevezve, vagyis a főpolgármester kihívóiról beszélnénk egy kicsit, ugye a Fidesz bejelentette, hogy Szentkirályi Alexandra a jelöltje, és Vitézi Dávid, aki igazából már nagyon régóta mindenki várta, hogy egyszer csak megmondja, hogy igen, elindulok, megmondta, hogy igen, elindulok. Pár hetem ebben a székben, amiben most te ülsz, Kunhalmi Ágnes azt mondta nekem, hogy abban az esetben, ha elindul Vitézi Dávid, és esetleg még a Fidesz is beáll mögé, akár az elején, akár a közepén, akár a végén, akkor Karácsony Gergely elveszítheti a választást. Sőt, ő azt mondta, hogy akkor elveszíti a választást. Van-e félnivalója Karácsony Gergelynek a most kialakult helyzettől?
Van. Én nem gondolom, hogy elveszíti, de hogy elveszítheti, az benne van. egyszerűen azért, mert itt is sokszor beszéltünk róla, egy baromi érdekes történeté kezd ez válni, és az én szakmámban vannak ilyen szép pillanatok, vagy érdekes pillanatok. A Magyar Péter ez egy nagyon érdekes pillanat, ez is az, hogy egy politikus politizáljon, vagy ne politizáljon. És Karácsony Gergely az elmúlt 4,5 évben igazából, aki egyébként a legtapasztaltabb, rengeteg kampányt végvivő, hol elől, hol hátul részvevő embere, nem tudja, és nem tudta 4,5 évig eldönteni, hogy ő most egy politikus főpolgármester, egy apolitikus főpolgármester, vagy a kettő között lévő valami. És az van, hogy az ő támogatói, akik szép száma vannak Budapesten, még mindig többségben vannak mind a nem támogatói, de nem halnak meg érte. Tehát amilyen a támogatói, akik egyébként kevesebben vannak Magyar Péternek, azok most jelen pillanatban meghalnának érte. Tűzbe, vízbe mennének, kútba ugranának, vagy akár magukat is leköpnék bizonyos elveknek a képviseletébe. De az ő támogatói, Karácsony Gergely támogatói pont ezért, hogy nem lehet hozzá úgy igazán lángolva kötődni, nem ilyen szoros támogatók. És az azért van többek között, mert Karácsony Gergely nem tudta eldönteni, akkor most akkor hús, vagy hal, vagy az egyik se. És ebben a versenyben jött egy következő jelölt, aki nyíltan azzal kampányol, hogy neki elege van a politikusságból, egyébként ez magában a magyar közéletnek a szűrajtását mutatja, hogy egyébként a legnagyobb felhatalmazással bíró, közvetlenül választott politikus azzal kampányol, mint a kettő, hogy ők egyik se politikus, hanem szeretnék ezt meghaladni, ami tényleg egy ilyen egészen különleges állapot, és ő azzal kampányol, hogy elég volt a pártpolitikai csatározásokból, Budapest nem ennek a terepe, hogy mi, jaj, de csúnya a jobb oldal, jaj, de csúnya a bal oldal, majd ő akkor majd ezt majd
felül. Én mondja ezt ugye Vitézi Dávid.
Ez a Vitézi Dávidnak a mondás. És akkor van a Szent Király Alexandra, aki meg hozza a fideszes szokásos kampány, Gyurcsány, dolába oldal, stb. De ami és őről nem is kevesebbet is beszélnék, annyiban szerintem nem volt ő jó, nem volt ő rossz választás, elnézést, hogy ő szerintem tudja hozni, ameddig kell a Fidesz szavazókat, ő a maghoz beszél, gyurcsányozik, egy csinos hölgy, visszavette a leánytani nevét, mert ha nem venné vissza, akkor mindenki tudná, hogy igazából a Honvédelmi Miniszternek a felesége, de így visszavette, és most ő fut egyéb egy kört, neki ugye volt Talósnak az a főpolgármester helyettese, mondjuk nagyon sok mindent nem csinált akkor, de egy kellemes megjelenésű valaki. Szerintem az ő a versenyben lévő szerepe az inkább ilyen támogató, valakinek a támogatója. És a két fő versenyzőnek ugye azért érdekes az élete, mert ugye Vitézi Dávid egész életében Budapesttel foglalkozott, különböző pozíciókban, ugye volt egyesületben, aztán volt kormányzatban, aztán dolgozott a főpolgármesteri hivatal alárendelt, vagy tulajdonul lévő cégbe. Az egész élete a budapesti közlekedéssel van összefonódva, és az ő imidzse az, hogy ő egy szakértő. És ezt az imidzset 20 éve gondozgatja, öntözgeti, formálja, és lényegében szerintem ez van is. Uh-huh. És nagyon nehéz azt mondani, hogy oké, de te egy fideszes állampitkár vagy igazából, nyilván ezzel fog majd Karácsony Gergely próbálkozni, vagy a stábja, de ez egy nehéz falat. De ez az antipolitikusság, ez az antipolitikusság egyébként a Karácsony Gergelynek a saját csapdája. Tehát én erről beszélek évek óta, hogy ez történik akkor, ha az ember azt próbálja előadni a szavazóinak, hogy ez nem egy politikai pozíció, a fenéket nem.
És hogyha a Karácsony... És viszont, hogyha nem, akkor azon a terepen meg megverhető.
Hát ez az. Mert akkor az jön, hogy ha nem az a terep van, hanem egy másik terep van, akkor ki ért jobban a városhoz, na, ott azért már probléma van. Mert hogy akkor az egyik ember, aki 20 éve építi az imidzsét, hogy ő ért a városhoz, és tudja az összes menetrendet fejből, ami egyébként tény, és ismeri az összes hét megállót, nem csak a Batthyány térit, az egy valami. És az ő berobbanása, vagy a kampány kezdete, szerintem abban a szempontból volt nagyon jó sikerül, nagyon jó, megint. Tehát az ő kampány kezdése azért is volt ügyes, nagyon jól sikerült, mert az ő videójában, egyébként egy nagyon profi munka tényleg, ott megtalálta azt a kettősséget, amiről Karácsony Gergely keveset beszél, a bel makrületek és a peremkövetek a lakóiban. Ugye erről itt is beszéltünk egyébként, hogy miért, hogy a Lánchíd miért nem jó ügy, mert ugye három követet érint, a többieket pedig igazából csak néha látják képeslapon, de a többieket, akik egyébként az egymillió ember, aki a peremkövetben él, hozzájuk beszél Vitézi Dávid. És ez egy ügyes dolog. És még egyszer mondom, ő be fog menni ebbe az apolitikus, nyilván ebbe apolitikus szakértői szerepbe, ami nagyon nehéz igazából fogást találni, ha az ember nem a politikai térbe rakja. Nyilván a Karácsony stáb próbált erre valamennyire reagálni, ugye a Karácsony Gergely, aki egyébként egy héttel korábban még meg akarta még a szekértáborok logikáját haladni, kirak egy olyan képet, ami egyébként az ő szempontjából jogos, de hát egyébként az ő imidzséhez, eddig épített imidzséhez mondjuk minimum nem harmonizál, hogy ott ül Vitézi Dávid egyébként az államtitkári kinevezésébennél, vagy ott áll, bocsánat, Novák Katalinnál meg Orbán Viktorral, és akkor azt mondja rá Karácsony Gergely, hogy a Budapest köztársaság jelentsen ez bármit, kiveti magából a betolakodókat, amik szerintem, ezek nem olyan jó szövegek szerintem, és még egyszer a karácsonyi imidzshez hát olyan nagyon furán passzolnak. De mindegy, szóval fel van neki adva a labda, és szerintem a mostani lépései Karácsony Gergelynek egyelőre, és nem kerül, én nagyon nem írnám le, mert nagyon rutinos valaki, kettő, nagyon sokszor tudott már túlélni, nem beszél valahol, hogy ugye egy 0%-os pártnak a tagjaként mégis azért a legmagasabb közvetlen választott pozícióban van, tehát ő egy rutinos politikus, hogy tudja ezt játszani, az egy nehéz feladat. Egyelőre, tehát az ő 15-ei tüntetése, az egy, hát azért nem volt olyan elképesztő nagy duranás, szóval én azt gondolom, hogy ez eddig egy megúszó kampány, azt gondolja, hogy és picit, kicsit ütemtévesztéssel van, mert hogyha valóban igaz az, hogy a Magyar Péter csapata, meg a Vitézi Dávid csapata összeáll majd egy közös csapattán, az már azért komoly veszélyt jelentett számára, mert akkor ugye, amit mondtam, a Magyar Péter fanatikus rajongói arra fognak szavazni, akire Magyar Péter mondja. És így egyébként az átfedésben lévő szavazók, akik Magyar Pétert is szeretik, meg Karácsony Gergelyt szeretik, a politikai hevület felül fogja írni a Karácsony Gergely felé lévő lojalitást.
Egy utolsó kérdés. Vitézi Dávid ugye első megszólalásai egyikeként az első sajtóközleményében kezdeményezte, hogy legyen vita, ami ugye a magyar politikai közéletnek egy ilyen állandó témája a választásakor, és emlékszünk olyanra is, amikor Karácsony Gergely kezdeményezte, hogy legyen vita, igaz, az miniszterelnök jelölti volt talán. Viszont Karácsony Gergely azt mondta, hogy hát jelenleg, amíg nem derül ki, hogy most Vitézi Dávid vagy Szentkirályi Alexandra a Fidesz jelöltje, és most lássák az idézőjelet a hallgatók, addig nem fog vitázni. Jó taktika ez?
Szerintem ez nagyon súlyos hiba, szerintem. Ez egy súlyos hiba. Karácsony Gergely szerintem, mint inkumbens főpolgármester, egy jó politikai szerepléssel pont tudná ezt, hogy a politikai térbe tolná ezt a vitát például, szerintem simán meg tudná a Vitézi Dávidnak a szakmai érveit haladni, tudna újra érzelmeket felkorbácsolni a sajátjaiba, és szerintem ez nem egy jó lépés. Tehát szerintem Karácsony Gergelynek egy rutinos ember, még egyszer mondom, ha nem a fia röplabda edzésére gondol a viták közben, hanem valóban azt a politikusi karaktert hozza, ami egyébként ő maga, akkor ezt neki nem lenne nehéz. És ilyenkor ugye ennek a meta üzenete a politikában, ez egy nagyon fontos dolog, az, hogy fél. És vagy ragaszkodik a pozíció, és nem akarja elveszteni. Simán, én azt gondolom, hogy egy ilyen vitában lehet, hogy nem tudná felsorolni a Soroksári hév összes állomását, de tudna mondani olyan politikai dolgokat, amivel akár lehetne ezt az egész ügyet, vagy a Vitézi Dávidot sorokba szorítani, hogy miről beszélsz. És akár olyan kérdésekből is, amik tényleg ezek a nagy politikai kérdések, hogy hát most miről beszélsz? Azért vagyunk ebben a szituációban, mert Orbán Viktor minket csesztett, nem tudom, 4,5 éve, és egy játszótérnek gondolkozik Budapestről, ahol építget mindenféle historizáló épületeket, anélkül, hogy bárki is ezt szeretné, vagy megépíti a mini Dubajt, nem tudom, hogy neked erről mit gondolsz, hiszen te részt vettél a kormányban, nem, Dávid? De ez egy politikai mondás. Ha meg belemennek ebbe a szakpolitikába, abban tuti biztos, hogy abban veszíteni fog, mert még egyszer mondom, a Vitézi Dávid 20 éve azt építi, hogy ő tudja az összes megállóját a Soroksári hévnek.
Ruf Bálint, köszönöm szépen. Ez volt az elemző. Biztos, hogy a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal jövünk. Én Benyó Rita vagyok. Viszont hallásra.